Jól ismert történetet szeretnék majd felolvasni a Bibliából, ami megtalálható az Apostolok cselekedetei írott könyvében, az Apostolok cselekedeteinek írott könyvének a 16. fejezeténél, ha megnyitjuk a Bibliánkat. A 16. fejezetnél a 25. versszaktól egészen a 34. versszakig fog elhangzani Istennek igéje. A kijelölt helyen tehát így hangzik Isten írott igéje. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket, ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgy, hogy megrendültek a börtön alapjai. Hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönőr fölriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtön ajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta a sebeket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába fogvitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy bennünket már megajándékoztál a hitnek a drága ajándékával, és már hittel, mint gyermekéd úgy tekinthetünk fel te rád, mint mennyi édesatyánkra. Köszönjük, hogy elkészítetted a helyet a mi számunkra, de ezért te nagy áldozatot hoztál, feláldoztad az egyszülött fiadat, azért, hogy életünk legyen nekünk is általa. Azt akarod ezek után, Istenünk, hogy mi, akik éljünk, annak éljünk a te fiadnak, aki meghalt és feltámadott érettünk. Tudjuk ezt a szeretetet gyakorolni, tudjuk a te áldásodat hordozni mások felé. Örül, örvendez a mi szívünk, hogy nem csak mi ránk adtad az üdvösség fehér ruháját, hanem a két fiatal lány testvéreinkre is. Kérünk téged, Istenünk, hogy áld meg továbbra is azon az úton, amelyre állítottad őket, hogy valóban kitartással fussák meg azt az előttük levő küzdőtért, azt a feladatot, amit rájuk bíztál, azt annak maradéktalanul eleget tudjanak tenni. Tudjanak ragyogni a te világosságoddal ebben a sötét világban. Tudjanak másokat is a te keresztethez vezetni. Köszönjük, Urunk, hogy elébénk tártad most is az életnek beszédét, az életnek kenyerét. Kérünk, hogy áldásul valóban szolgáljon mi számunkra, hogy be tudjunk töltekezni te veled, a te örömöddel, a te boldogságoddal, és úgy tudjuk elhagyni majd ezt a hajlék, örvendezve, magasztaló szívvel áldani és dicsőíteni téged. Ámen. Foglaljunk helyet. Rabságból szabadulás. Megtérés a börtönben. Erről hangzott a felolvasott ige szakasz. Németországban az akkori hitleri uralom alatt egy koncentrációs táborban a reggeli eligazításkor összegyűltek a rabok. És ott a rabok között volt egy, aki arra az elhatározásra jutott, hogy véget vet az életének, mert kilátástalannak, reménytelennek látta az életét. És úgy gondolta, hogy amikor majd eljön az éjszaka, akkor a barakból majd ő kilopózik, kimegy a börtön udvarára, és neki megy a magas feszültségű kerítésnek. Erre az elhatározásra jutott, mert már kilátástalannak, sötétnek látott mindent, hogy nap mint nap azok a kínzások, azok a megaláztatások, amik érik őt, ő ezt befejezi, nem folytatja tovább. Így is történt, kilopózott a barakból éjszaka csendesen, és ment a magas feszültségű kerítés felé. És ahogy közeledett a kerítés felé, az éjszaka csendjében egy hang belehasított. Ezt a hangot hallotta, hogy Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé az életnek világossága. E hang hallatán földbe gyökerezett a lába, megfordult és visszament a barakba. Elmondta, hogy ez az ige, ez a mondat, Istennek a mennyből jövő hangja mentette meg őt a haláltól, a biztos pusztulástól. Később megtudta, hogy ki volt ennek a hangnak a tulajdonosa, aki az éjszaka csendjében belekiáltotta ezt az isteni igét, ezt a mennyből jövő hangot. Kiderült, hogy egy német lelkipásztort az igazságáért börtönözték be, és ez a lelkipásztor ott a börtön udvarban volt neki egy kis külön cellája, és a nyitott ablakon ez a lelkipásztor, amikor meghallott, hogy az udvaron valami mozgolódás támad, mindig kikiáltott egy igét. És ez az ige, látjuk azt, hogy megmentette ezt a rabot a kárhozattól, a pusztulástól. Milyen élő és ható Istennek igéje, beszéde. El is csak egy mondat, ami belemarkoljon az embernek a szívében, és utána teljesen átformálhatja az életét, teljesen új fordulatot vesz ezután az életében, mert Istennek az igéje az élő és ható, az elhatol a szívnek és léleknek, egésznek a szívünknek a mélységében. És a szívünkről azokat a megkötözöttségeket, azokat a rabláncokat lehullatja Istennek a beszéde. Itt azt olvassuk, hogy itt nem egy börtönbe zárt rabtért meg, hallotta meg Istennek a beszédét, hogy higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz, hanem a raboknak az őrzője, maga a börtönőr hallotta meg ezt a isteni beszédet. Itt az előzmény ennek a történetnek, Istennek egy két hűséges szolgája, Pál és Szilász, elindultak a missziós útjukra, ez már a második missziós út volt. Pálnak akkor jelent meg éjszaka látomásban egy makedón férfi, hogy ne Ázsiába folytasd a munkárat, hanem menj Európában. Pál engedelmeskedett a hívásnak, maga mellé véve Szilászt, elindultak Európa felé, Makedóniába. És Filippi volt az első város, ahová betették a lábukat, hirdetni az élő és feltámadott Krisztust. Olvassuk a történetben, hogy ott Filippiben, ott a folyóparton találkoztak egy asszonnyal, aki ott imádkozott ott a többi nőkkel együtt, és Isten ennek az asszonynak megnyitotta a szívét, befogadta Pálék beszédjét is, és megtértek. Filippibe történt, hogy az első keresztény asszony ott adta át életét Istennek. Úgyhogy Európában az első, aki keresztény hívő ember lett, ez a bíborárus asszony Lídia. Másnap Pálék ugyanúgy mentek volna a folyópart felé, és akkor találkoztak egy jövendőmondó lánnyal, aki követte Pálékat nap mint nap, és mindig mondta, hogy ezek az emberek a magasságos Istennek a szolgái, akik hirdetik az evangéliumot. De Pál és Szilászt ez nagyon zavarta, ez a lány, mert látták azt, érezték, hogy nem isteni lelke által mondja, hanem ördögi megszállott lélek által szól ez a jövendőmondó lány. Pál apostol meg nem akarta, meg Isten nem akarja, hogy ördögi lélek által az evangéliumnak valami reklámot csináljanak. Ezért Pál kiparancsolta a démoni lelket ebből a lányból. Mit lett ennek a következménye? Az lett a következménye, ennek a lánynak voltak gazdái, és ez a lány nagyon busás haszont jelentett a gazdáinak. Nagyon jó jövedelem forrástól estek el ezáltal a gazdái, mert most már nem volt benne a jövendőmondás lelkületen a lányba. Felháborították ezek a gazdák a városnak a lakóit, a helyhatóságok elé vitték Pált és Szilászt, és azt olvassuk, hogy letépték a ruhájukat Pálétnak, véresre botozták őket, és ezek után a börtönben vetették ez Istennek a kéthű szolgáját. Na, itt kezdődik a történet. A Pál és Szilász ott vannak a börtönben. Ez a két ember, ez a két evangélista azért mindenre számíthatott, tehát arra nem, hogy hát az első európai útjuk, hát így fog kezdődni, hogy véresre verik őket, bebörtönzik őket. Mennyi minden van bennünk is, amikor érezzük, tudjuk, hogy Isten szólt és menjél. És nem úgy alakulnak a dolgok, hogy mennyire vagyunk azok után is kitartóak. Amikor megvetés, gúny, megaláztatás számozik belőle, amikor Istennek a lelke indít, hogy most tegyél bizonyságot, itt van ez az elveszett lélek, mondd, hirdest, és akkor utána meg kinevetnek bennünket, munkahelyen félreállítanak bennünket, vagy esetleg elbocsátanak bennünket a hitünkért, mert előfordul. De akkor is legyünk kitartóak, mint ahogy Isten figyelmeztet. Pál és Szilász bekerült a börtönbe, ott voltak. Hát, ma sem kellemes egy börtönben lenni. Hát még akkor abban az időben, az ókori időben, milyen rossz ők sorsuk volt a börtön lakóinak. Én többször megfordultam úgy a börtönben, nem mint elítélt, hanem mint látogató, és láttam azért azokat a körülményeket, hogy amikor léptünk befele, a folyosón egyik nagy ajtó nyílt ki előttünk, de a másik utána meg olyan vészjósan, olyan félelmetesen csattan mögöttünk a nagy vasrácsos ajtó. Már maga az az atmoszféra, az a légkör, ami ott van. Hiába voltak ott a börtönnek ablakai, de az ablak előtt egy pár centire paraván volt, ami elzárta a rabokat, hogy kitekintsenek a külvilágra. Azért volt az ablak, hogy a levegő áramlás legyen, tudjanak szellőztetni, de kitekinteni nem tudtak. Hát úgy voltunk ott, hogy visszük az evangéliumot. Hirdessük az élő feltámadott Urunkat, Jézus Krisztust. De most a mai állapot, az akkori állapothoz képest, ha mennyivel jobb a mai rabnak? Ma már a rabnak jogai, elvárásai vannak, a börtönőrökkel, meg a hatósággal szemben a bánásmódukban. Hallunk olyat, hogy méltánytalan bánásmód miatt a rab követeléssel lépett fel a hatóság, a kormány felé, és több millió forinttal fogják majd honorálni, hogy hát nem úgy viselkedtek vele, nem úgy gondozták, vagy nem úgy ápolta, vagy nem azt az ellátást kapta. Na de hát akkor mit számított egy rabnak az élete? Nagyon sokszor ott csak halálra kínozták, ennivalós adtak neki, esetleg beérte ott a pincebogarakkal, svábbogarakkal, amit kapott ott élelmet. Hát így éltek régen a rabok. Oda került Pál és Szilász. Miért? Mert Isten akarata volt az, hogy ők oda menjenek a börtönben. Hogy ott van egy elveszett lélek, hogy azt kiragadja a halálból, hogy azokat megmentsék. Tehát lélekmentés szolgálata céljából mentek be a börtönben, és vállalták mindazokat a megvetéseket, bántalmazásokat, ami érte őket, mert ezt mindent Istenért tették, mert ők érezték, hogy boldogok vagytok, ha bántalmaznak és szidalmaznak titeket, mert tudták, hogy nekik ott fent még nagyobb lesz a jutalmuk. Isten arra indít, ha elfogadtad, ha megtértél, ha kijöttél, a bűneid rabságából lehúltak rólad a láncok, hogy ma szabad vagy, hogy hirdesd, akármilyen dolgok vannak, állj elő velé, és tegyed a dolgokat, mert a ti jutalmatok bőségesebb lesz, hogyha kitartóak lesztek a Krisztus mellett. Isten küldöttei nem hallgathatják el az igazságot. Ahová helyezett az Úr, úgy a munkahelyeden, környezetedben, mondd, mert Isten abban gyönyörködik, amikor látja, hogy az ő szolgája ott tesz bizonyságot. Még mondhatja is az angyaloknak is, nézd meg az én szeretett gyermekemet, milyen hűséges hozzám. Mondja azokat, amit adtam a szájára, helyeztem a szívébe. Mint ahogy láttuk, hogy kitartó volt Pál és Szilász, és abban a koncentrációs táborban is milyen kitartó volt az a német lelkész. Az a német lelkész később azt agyonra kínozták, az meghalt. Ott a börtönben. Az élve onnan nem jött ki. Azt olvassuk, hogy a börtön őrnek a hatóságok megparancsolták, hogy gondosan őrizze ezt a két embert. Olvassuk, azt pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Véresen, szinte mesztelenre vetkőzve, mert letépdesték a ruhájukat, bekerülnek ebbe a sötét lyukba, ebben a börtönben. És Pál és Szilász nincsenek elkeseredve, nem bánkolnak, hogy ilyen nyomorúságos helyzetbe kerülnek, nem jajgatnak, nem a sebeiket nyalogatják, hanem úgy kalodába zárva, abba a sötét börtönben imádkoznak és énekkel dicsőítik az Istent. Micsoda hitük volt ezeknek az embereknek. Mennyire szorongatta ezeknek az embereknek Krisztusnak a szeretete a szívüket, hogy még ott is ilyen körülmények között, mocskosan, véresen, letépdesett ruhában, ott abban a börtönben is helytállnak Isten igazsága mellett. A börtönőr az túlteljesítette a kapott parancsot, mert csak azt kapta a parancsot a helyhatóságtól, hogy gondosan őrizze őket. Azt már nem mondták meg neki, hogy a belső börtönbe vigye őket. Azt nem mondták neki a hatóságok, hogy még a falhoz is láncolja ezt a két rabot. Azt nem mondták, hogy még kalodába is zárja őket. Na de a börtönőr úgy volt vele, alapos munkát végzek, biztos, ami biztos, innen nem szöknek ki a rabok. Túl teljesítette a kapott feladatát ez a börtönőr. A börtönőr. Egy munkáját nagyon jól végző ember áll előttünk. Ebben a történetben. Ez a börtönőr igyekszik becsületesen dolgozni, hogy megteremtse a családja fenntartásához szükséges anyagiakat, megfeleljen a feletteseinek. Mondhatni, biztos talaj volt a börtönőrnek a lábai alatt. Biztonságban élt, volt családja, volt nagy háza neki, és még azt is olvasuk, hogy még szolgálói is voltak. Ami azt jelenti, hogy anyagilag jól állhatott ez a börtönő, jól kereshetett ő ott a börtönben. Más fordításban azt is olvasuk, hogy börtönparancsnok volt. Valószínűleg Filippibe ezt a börtönőrt nagyon jól ismerhették itt a város lakosai. Ismertsége is volt. Hát mi kell a mai embernek? Jól menő állásom, gyönyörű házam, ismert legyek az emberek előtt. És akkor úgy érezzük, hogy minden jól mennek a dolgaink, biztos talajon állok a lábaimon. Ezt érezte a börtönőr is, hogy biztonságban érzi magát, jól mennek a dolgai, de éjfél tájban, ahogy olvassuk, minden nyugalma és békessége egy pillanat alatt összeomlott. Mert éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, énekkel dicsőítették az Isten, és az Isten erre válaszul, megrengette a talajt, a börtönnek a talaját. Megremegtek az alapok. és az elszunnyadó börtönőr felriadt az álmából. És nem csak a fizikai, biológiai álmából riadt fel, ébredt fel, hanem a lelki álmából is felébredt ez a börtönőr. Azért tett fel ilyen kérdéseket. Egy pillanat alatt megváltozott a börtönőrnek az élete. Oda a becsülete, oda a munkája, ezáltal a családja is, mi lesz a családjának a sorsa. De még ami a legsúlyosabb, ő tudta azt, hogy mi vár rá. Mert az akkori időben, ha börtönőr nem jól teljesítette a feladatát, ha csak egy rab is megszökött, azt kivégezték. Ismerjük a Bibliát, az apostolok cselekedetében olvasok, amikor Pétert kiszabadította az angyal, amikor megnyíltak Péter előtt is a börtön ajtók, amikor Péter kisétált a börtönből. Mi történt utána? Heródes, az akkori uralkodó, a börtönőröket kivégeztette. Tehát nagyon nagy bajba került ez a börtönőr. El is hiszik, hogy valóban, hogy arra az elhatározásra jutott, hogy most már itt nincsen kiút, meg akarta előzni azt a procedúrát, amit következik, az a meghurcoltatás és utána az ő kivégzése, hanem eleget vett egésznek, végez magával, beledől a kardjába. Tehát az eddig biztosnak vért talaj kicsúszott a lába alól. Nagyon sok ember, Isten nélküli ember, amikor ilyen nehézségben, problémába kerül, amikor az eddig biztosnak vélt állása egyszer elveszíti, összeborulnak a feje felett a felhők, amikor nem látja az alagút végét, amikor sötéten lát mindent, amikor becsapják őt, mellőzik, és akkor azt a rossz döntést hozza el, vége, nincs tovább, végzek magammal. De azért volt Pál és Szilász, hogy ezt a börtönőrt megmentse. Hát gondoljunk bele, hát a börtönőr utána hiába mondaná azt, hogy hát földrengés volt. Úgy megnyíltak a börtön ajtók, lehúltak a rabokról a bilincset, kinyílt a kaloda, ott az összes rab eltávozott a börtönből. Hát ki hinné el a hatóság emberei, hogy csak úgy. Nyitva börtön ajtó, minden rabról lehullott a bilincs egy földrengés következtében. Hát nevetségesre tette volna magát ez a börtönőr. És ezért elszomorodott, ezért akart, mert látta, hogy az életébe, az élete zsákutcában került. Életünk során nekünk is előfordul, hogy zsákutcában kerülünk. Nem úgy mennek a dolgaink. Amikor még olyan biztosnak éreztem magamat a lábam alól, egyszer csak meg alattam a talaj, és ott vagyok a nagy bizonytalanságban, a kilátástalanságban. Elég, hogy csak egy rutinos orvosi vizsgálat alatt, amikor az orvos azt mondja, hogy uram, maradjon még egy kicsit, üljön már le. Találtunk egy nagyon súlyos, bújánzó, rákos sejtet ott bent a gyomrába, vagy a vesélybe, vagy folytatnám. Eddig biztosnak, erősnek érezte magát. Nem összeomlik az ilyen ember. Vagy amikor valami belülről záródik be egy embernél, amit úgy hívnak, hogy depresszió, amikor csak sötétséget lát, úgy gondolja, hogy minek jöjjön az a holnap. Nem látja a kiútat, és ez a belső bezárkózás is milyen súlyos következményekkel tud járni. Isten megmentő szeretete az, hogy Pál és Szilász ott vannak, és látják, mire készül ez a börtönőr. Pál és Szilász előtt megnyílt az út a menekülésre, igaz? Nyitva a börtönajtó, lehúltak a láncok, a kaloda is eltávolodott tőlük, mehetnének. De visszatartja valami őket, nem szöknek meg. Pál és Szilász éreztett a lelke szíve mélyén, hogy ők nem véletlenül vannak itt. Nekik itt küldetésük van. Ez nem véletlenül történt, hogy a falak nem omlottak össze. Nem borult rájuk, pedig földrengés volt. Csak szabadok lettek. És maradtak ott tovább. És akkor látják meg, hogy ez a börtönőr mire készül. Amikor már kirántja a kardját, hogy belefekszik, akkor kiáltanak neki, hogy ne tégy kárt magadba, mert valamennyien itt vagyunk. Pedig Pál és Szilász örülhetne, hát még a börtönőr saját magával végez, hát egy nyomorult börtönőrrel kevesebb, lehet, hogy rosszul is végzett velünk, még ez akadályoz bennünket a menekülésbe. De nem így gondolkoztak. Istennek a szeretete volt ott a szívükben. Istenre figyeltek, és ez a mentő szeretet diktálta azt, hogy megmentsék ezt a börtönért. És még a másik kérdést tenném fel. Hát Pál és Szilászon kívül nagyon sok ott rab volt. Azok is megmenekültek. Azok előtt is kinyílt a börtön ajtó. Lehúltak róluk a láncok, a bilincsek. Hát azok miért nem menekültek meg? Milyen érdekes. Azok a rabok is, olvasuk az, akkor Pál és Szilász imádkozott, énekkel dicsőítették az Isten, figyelték, hallgatták. És megéreztek valami természet feletti erőt, hogy itt valóban Isten van jelen. És ezek a rabok kíváncsiak voltak a fejleményekre, mert őket is elgondolkodtatta azt, hogy hogy maradtak ők életben, amikor egy nagy földrengés volt. És látták mindazokat, amit Pálék ott csinálnak. Isten mindent megmozgat annak érdekében, hogy megrendüljünk, sokszor a biztosnak vélt talajt megmozgatja lábaink alatt, hogy figyeljünk rá, hogy adjuk át az életünket neki. Csinál Isten még földrengéseket is a mi életünkben, mert Istennek a megmentő szeretete az, hogy minden ember megtéljen és éljen, akár a börtönőr, akár mi, akik az úré vagyunk, és akár a két fehér ruhás testvér lányaink, hogy életük legyen, hogy megmeneküljenek. A börtönő számára akkor vált hitelesé az elhozott, amit Pál és Szilász mondott, a szívébe hatolt, és visszahőkölt attól, hogy végezzen magával. És ekkor fakadt fel a szívében az, hogy Uram, mit kell, hogy cselekedjem? Ez egy csodálatos, hogyha egy hívő ember felé olyan szomjúzó, kíváncsi lélekkel, ilyen kérdéssel valaki odafordul, hogy tudom elfogadni az Urat? Mit kell tennem, hogy örök életem legyen, hogy üdvösségre jussak? A munkahelyemen, amikor dolgoztam, amikor megtértem a feleségemmel együtt, elfogadtuk az Urat, és mi a hitünknek vallomására Csabával együtt, mi hárman bemerítkeztünk, döntöttünk ott fehér ruhába, a medence mellett, hogy ezután az Urat fogjuk szolgálni. Minket is úgy érintett meg Istennek a beszéde, egy utcai evangelizáció alkalmon, és a szívünkben hatolt az a mennyei hang, hogy fogadjuk el, hogy örök életünk legyen, hogy ne a kárhozatban süllyedjünk, ne sújtson bennünket a kárhoztató ítélet. És egy sötét nyári este, egy nyári este volt, és amikor hangzott a hívó hang, hogy fogadjuk el, akkor a feleségemmel egymásra néztünk, szinte könnyes, de csillogó szemmel. Némán kiolvastuk egymás szeméből, hogy kövessük az Urat. És mellette mi már bizonyságot tettünk. Most akarom mondani, hogy akkor a megtérésem után bementem a munkahelyemre, raktárvezető voltam, és én már szinte másnap elmondtam, hogy én már nem az a pesti Jóska vagyok. Én megtértem, én kijöttem a halálból az életre, bizonyságot tettem a kollégáknak, a kolléganőknek. Hát úgy hallgatták sokszor, hogy néztek rám csodálkozva, hogy valami baj van nálam. És a raktár, az iroda ajtaja egy picit nyitva volt. Nem volt kilincsre téve az ajtó, volt egy kis rés. És a résen keresztül ott az ajtónál hallgatózott a raktári munkásom. Hallotta mindazt, amit én elmondtam Krisztusról, hogy új életem van. Amikor vége volt a bizonyságtevésemnek, bejött oda az irodába, és azt mondta, hogy hogyan fogadhatja el ő is az Úr Jézust. A többiek, akik hallották, azokról lepattant a hallott beszéd. Azok azóta se tértek meg. De ez az ember már egyből azt mondta, hogy ő szeretné a szívébe zárna az Urat. És higgyétek el, én, hogy már láttam, meg ott imádkoztunk, ő már akkor ott a raktárba, abban a pillanatban átadta életét Krisztusnak. Másnap ő is ment már ifjúsági órára, ment a gyülekezeti alkalmakra. Milyen öröm az, amikor oda megy valaki hozzád, látva te életedet, a te bizonyságtevésedet halva, megkérdezi tőled, hogy mit tegyek én is, hogy örök életem legyen. Hát ennél nagyobb öröm nincsen egy hívő embernek, amikor tudja mutatni, mint útjelző tábla, a Golgota keresztjéhez vezető utat. Erre bízott meg bennünk az Isten. És örömmel mondhatjuk, hogy én és az én házam népe akkor feleségemmel, fiammal, hogy az Urat szolgáljuk. És még akkor a bemerítő medencénél ugyanez a raktári segédmunkás, akinek én bizonyságot tettem, az is ott állt mellettünk fehér ruhában. Csaba a barátjának, Komáromi Tibornak is bizonyságtevése által, az is ott állt a bemerítő medence mellett. Kovács Géza bácsi volt a lelkipásztorunk, és úgy mondta, a kibővített pesti család itt áll fehér ruhában. Már hoztunk magunkkal másokat is. És szolgáljuk azóta az Urunkat. Az üdvösség, hát mit jelent az üdvösség? Az eddigi megrontott kapcsolatod helyreáll Istennel. Amit idáig emeltél a bűneid által emelt falat, ami elválasztott téged a mi Urunk Krisztustól, Isten megrázta azt a biztosnak vélt falat, leomlottak azok a falat, és utat mutatott neked ő hozzá. Rendeződött az életed. Az életednek az életed értelmet nyert a Krisztusban. Hát ez az üdvösség, hogy ezek után a keresztnek arccal, a világnak háttal figyelek Uramra, és ahova küld, és amit mondanom kell, amit cselekednem kell, azt teszem. És ezáltal megtapasztaljuk, hogy egyre nagyobb boldogság, egyre jobban átjár bennünket a Szentlélek által való öröm. Minden egyes, amikor én szolgáltam, és a szolgálatom után azt éreztem, hogy olyan nagy örömöt adott nekem az Úr. Mert tettem azt, amit rám bízott. Pál mondja a börtönőrnek, hogy nem csak te fogsz üdvözülni, hanem ráadásul a te házad népe is, ha hiszel az Úr Jézusban. Itt nagyon sok hívő családban elmondhatják azt, hogy az én felmenőm, a dén nagyapám, az ők nagyanyám, vagy a nagynéném, vagy a bátyám által jutottam hitre, van üdvösségem, és hálát adok annak a nagymamának, aki úgy élte az életét azzal a példamutató élettel, hogy én is Krisztuséi lettem, meg oly sokat imádkozott érettem. Nagyon sok hívő családban mondhatni azt, hogy generációkon keresztül, előbb csak egy tért meg, és utána mi következett? A utódaik, a háza népe is egyre másra adták át az életüket Krisztusnak. Előbb csak egy ember, Egy ember áll fehér ruhába, adja rá az üdvösség ruháját az Úr. De utána ő általa mások is részesülnek az üdvösségben, ha példamutató hívő életet él. Hát ez a küldetésünk, ez a feladatunk. Látjuk a gyümölcseit, Mériánt és Esztert. Hogy ők is köszönhetik először a feltámadott Úr Jézusnak, hogy örök élettel megajándékozta őket, megbocsátotta bűneiket, ráadta az üdvösség fehér ruháját, a menny dicsőségében fogadja be őket, de köszönhető a felmenőknek, a nagypapának, apukának, anyukának, akik kitartóan imádkoztak, és most itt állnak, és most boldog a család, hogy én is, az én házam népe, az utódaim, ők is, a gyermekem is, unokám, már őt szolgáljuk. Hát ilyen kegyelmes Isten van, előbb csak egy emberen keresztül. Hát látjuk a börtönőrt. Előbb csak a börtönőrt nyert kegyelmet. De utána Pál és Szilászt a udvarába hívta, és ott hirdették az evangélium örömhírét, és a házanép is, Isten megnyitotta azoknak a szívét. A házanép is elfogadta az Urat, és bemerítkeztek, elfogadták az Urat, és az üdvösség útjára léptek. Isten előtt milyen kedves, amikor már valaki ilyen fiatalon átadja a fiatal szívét, oda teszi Isten oltárára. Mert gondoljunk bele, előttük az élet. Még hány évtized lehet, hogy szolgálhatják az Urat? Hány emberért imádkozhatnak? Úgy az osztálytársaiként, meg a sorban. Felhasználja őket a mindenható Isten, hogy szolgálják őket, hogy általuk mások is üdvösségre jussanak. És Istennek a nagy kegyelme, hogy már ilyen fiatalon kiragadta őket, megmenti az bűnös ifjúkori kívánságoktól, hogy ne menjenek bele azokban az erkölcsi posványban, amikben a fiatalok ma vannak. Megmenti őket a világi kívánságoktól. Megmenti őket a nagyon sok csalódástól. Mert nagyon sok hitetlen ember belemegyen szinte fejjel a falnak, a bűnben, a sötétségben. De Isten nem akarja, hogy nagy csalódások, megrázkoltatások éljék a két fehér ruhás testvérlányinkat is. Nagyon sokan azt mondják, még fiatal vagyok, ráérek még az életemet odaszállni Krisztusnak, de hogy élsz rá. Sokan mondják, majd, ha megöregszek. Vagy azt is hallottam majd olyat, majd az utolsó pillanatban halálos ágyamon, mert hallottam én olyat is, ott is meg lehet térni. Mint a Latóra, ott a kereszten, az utolsó órába adta át az életét Jézusnak. Ott vele volt a paradicsomba. Nem. Nem biztos, hogy megöregszel, és nem biztos, hogy van halálos ágy. Mert elég egy országúti baleset tragédia. Másodpercek töredék alatt szétroncsolódik a szíved, az egész belsőd, a fejed, minden szétlocsan. És nem volt halálos ágy, nem volt megtérés. Azért mondja az Úr, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, ma. Ez a börtönök, itt a pillanat, ma. Azon az éjszakán, azon a ma éjszakán átadta az életét Krisztusnak. És nem csak ő, hanem a házanépe is üdvözölt, örök életre jutott. Ezért hát ne halogassuk a megtérést. Nem csak rajtam könyörült, hanem másokon is könyörült. Nem csak a börtönőrön, hanem másokon is könyörült az Úr. Pál apostol írja a Timóteuszhoz írott levelében, de azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajta mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így örök életre jutnak. Azért könyörült rajtam, hogy én is annak a raktári munkásnak, vagy én is a szüleimnek mondtam az evangéliumot, és hitre jutottak, vagy mondom anyósomnak, vagy mondom a munkatársaimnak sorba, vagy a szomszédomnak, azért könyörült, hogy én bizonyságtevő életet éljek, hogy példaként járjak előttük, hogy az én életemet, az én beszédemet hallva, látva, megkívánják ezt a krisztusi életet. útjelző táblaként állított téged itt a világ sötét közepére, Isten, hogy általad áldást nyeljenek, általad megtéljenek az emberek, és ne megbotránkoztassad, hanem valóban éld a Krisztusi életed. Azért könyörült rajtad. Itt ebben a börtönben kiszabadult meg igazán. Pál és Szilász? Nem. Hát ők szabadok voltak. Pál és Szilász szabad volt. Őket a kaloda, a börtönnek rácsai nem tartották fogja, mert őket már a fiú megszabadította nagyon régen. Mert akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok. A börtönőr, aki a élete a bűnei sötét rabságába volt, az szabadult meg igazán. Ez a reménytelen börtönőr komolyan vette Pálé szavait, behívta a szívében az elhangzottakat, a szívébe zárta a szabadító Jézust, és ezek után meghívta Pálé Szilászt a házába. Olyan nagy változást, mint ez a börtönőr életében történt, csak Isten tud elvégezni. Saját akaratomból nem tudok úgy megváltozni. Hát gondolj bele, egy börtönőr, amikor már elfogadta az Urat, szívébe zárta Krisztust, hogy megváltozott az élete, a viselkedése. Az eddig lenézett rabok, hát egy börtönőr azért nem alacsonyítja le magát, hogy majd azokat a rabokat elviszi a saját házába. Hát ma is azért megtiszteltetés, hogyha én valakit meghívok vendégségben, azt odaültetem az asztalomhoz, és ez a börtönőr azt tette. Olyan változást, hogy ebből a börtönőrből előbb a sátán rabszolgája lett, később hívő szabad keresztény. Munkálkodott benne a szeretet. A személy válogatás nélküli szeretet. Ebből a hitetlen Isten tagadóból Krisztus bizonyságtevője lett. Mert olvassuk, hogy utána örvendezve dicsőítette az Istent. Úgyhogy nem csak a háza népet érhetett meg, hanem lehet a környezetében is megtérhettek még sokan. Házába fogadta őket. És még az, hogy kimosta Pál és Szilásznak a piszkos sebbölvéző sebeit. Na hát, ez már egy nagy megalázkodás kell. Egy börtönőrnek, aki tartotta magát valaminek, egy börtönparancsnok ott a városba, ott most lealázkodik a foglyokhoz, ő kimossa azoknak a sebeit. Hát micsoda változás! Asztalához ülteti őket, még ezt is olvassuk. Megosztja velük a vacsoráját. Na hát, ez a börtönőr valóban nagyon-nagyon változott, és mindezek mellett örvendezve dicsőítette a mindenható Istent. Most itt a börtönőrnek a tulajdonságai nem hasonlítanak egy kicsit a mi Urunk Jézus Krisztusra. A mi Urunk is megmosta a tanítványok lábait, megalázkodott. A fenséges, dicsőséges Isten, aki ott hagyta a menny csodálatos dicsőségét, letett azt a menny koronáját, hogy szolgáljon itten minékünk. Egy Isten megmossa a tanítványoknak a retkes lábait, mondhatni. Hát mi sor a megalázkodás? Házába fogad be bennünket az Úr Jézus. Azt mondja, elmegyek és helyet készítek számatokra. Milyen csoda, sokszor, amikor én is úgy elerőtlenülök, meg kezdem érezni, hogy úgy gyorsan telnek, pörögnek az évek az én fejem felett, és ott van bennem az az élő reménység, hogy a házába fogad. Hogyha lehunyom a szememet, megáll a szívem verése, oda kerülök a menny csodálatos dicsőségébe. Mert oly sokszor hangzik itt bennem, hogy elkészített a te helyedet is, a házába fogad téged is. Eddig, aki annyira rettegtem én is a haláltól, és engem is megszabadított a haláltól való félelem miatt, élő, feltámadott reménységben élhetek, hogy helyem van a mennyben, a házában fogad. És ráadásul ott ülhetek én is az asztalánál, az asztalához ültet bennünket, mint a börtönőr az asztalához ültette a rabokat. A börtönőrnek az élete tulajdonságai hasonlította Krisztushoz, igaz? Mert a lélek, amit a Jézus adott lélek, az ugyanúgy azt munkája, amit az Úr végzett. A bárány menyegzőjén, hogy nem csak itt lesztek fehér ruhában, hanem majd ott fehér ruhában. És majd az az öröm soha el nem múlik, amikor örvendetve dicsőítétek a feltámadott Jézust, hogy hajlékába fogadott, és a bárány menyegzőjén ott lehetek. Azt mondja Ézsaiás proféta, örvendezvén örvendezek az Úrban, mert az üdvösség fehér ruhát adta rám, és az igazság palástjával vesz engemet körül. Én nagyon örvendezek. Én nagyon örülök. Nagyon ott van bennem ez a reménység, hogy a üdvösség fehér ruhája, a csodálatos mennynek a dicsősége, az életem igazi folytatása, kiteljesedése ott fog majd következni. És majd ott pálmágakkal rendezve dicsőíthetjük az Urat, a börtönőrrel együtt, a háza népével együtt, és még nagyon sok előre ment testvéreinkkel együtt, ott lesz találkozásunk a báránynak asztalánál. Mit tegyél, hogy örök életed legyen? Egyszerű a válasz. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Egyedül az hit nem cselekedni, hanem előbb hit. Utána majd fogod cselekedni azokat a dolgokat, amit Isten rád bízott. Hidd el, hogy csak ő tud, és ő akar rajtad segíteni. Hidd el, hogy van megoldás életed minden kérdésére, ha most nehézségben van az életed. Ő megoldja, vidd elé, tedd próbára az Istent, és meglátod, hogy megoldódott a problémát. Higgy benne. Add fel azt a mitoszt, hogy te majd mindent meg tudsz oldani. Nem tudsz. Ne a másokban higgyél, emberben, mert azok becsapnak, csalódások élnek, hanem higgy a feltámadott Jézusban. Higgy, hogy nem csak te menekülhetsz meg, hanem rajtad keresztül mások is üdvösségre jutnak. Higgyel, és ilyen hiddel, élő reménységgel éld a te életedet. Hiddel, hogy amit most hallottál, vagy korábban is már hallottál, az mind szent és igaz. És legyél engedelmes Istennek, aki most is szólított, hogy higgyél benne, mert ő megoldást talál az életed minden dolgára, és a házába fog téged fogadni. Ámen.